zsidókhoz írt levél 4. rész, első 11 versét, fönnállva tegyük ezt. Zsidókhoz írt levél 4. rész, első 11 verse, és Éva nénit kérném meg majd áldást kérő imádságra. Következőképpen szól ez a szakasz. Mivel még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk senki le ne maradjon erről. Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, mint azoknak is, de nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem párosult hittel azokban, akik hallgatták. Mi, akik hiszünk, bemegyünk abba a nyugalomba, amint megmondotta, ezért megesküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére. Munkái készen voltak a világ teremtése óta, és valahol így szól az írás a 7. napról, és megnyugodott az Isten a 7. napon minden alkotó munkája után, szó szerint levegőhöz jutott. Itt viszont ezt mondja, nem mennek be az én nyugalmam helyére, mivel tehát még várható, hogy némelyik bemennek abba, és akiknek előbb hirdették az evangéliumot, nem mentek be engedetlenségük miatt, egy napot ismét mának jelöl ki. Ekkor Dávid által annyi idő múlva így szól, ahogy előbb mondtuk, ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Mert ha Józsué bevitte volna őket a nyugalom helyére, nem szólna azután egy másik napról. A szombati nyugalom tehát még ezután vár az Isten népére. Aki ugyanis bement az Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munkáitól, ahogy Isten is a magáétól. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy senki el ne essék az ehhez hasonló engedetlenség következtében. Kedves testvérek, ma is elengedhetetlen a szövegkörnyezetnek, hát nem a megvizsgálása, inkább csak így belevillantok néhány dolgot az előző szakaszba, hogy jobban összeálljon majd a kép. A harmadik vers elején arról beszél az író, hát aki ugye itt megosztanak a vélemények, hogy ki lehet, hogy Pál, lehet, hogy Lukács, ugye Lukács is legalább annyira alapos, mint Pál, és rávallana abszolút az egész zsidókhoz írt levélnek a gondolatisága. Egyesek azt mondják, hogy Apollós, a nagy igehirdető írhatta ezt a levelet, akik szerint Kelemen írta. Én azért gyanítom, hogy nem Pál, de egyébként teljesen mindegy, hogy ki írta, mert itt ugye azt olvashatjuk a mostani szakaszban is, hogy valahol azt mondja az írás a 7. napról, hát Pál ilyet a rabinikus múltjával soha nem írna le, hogy valahol azt mondja, ő tudná, hogy hol. 1 Mózes 2:2, nyilván akkor még nem volt beszámozva, de Pál nem nagyon szokott ilyeneket írni, hogy valahol azt mondja az írás, de teljesen mindegy, hogy ki írta, nekem Origenész, a nagy teológus hozzáállása tetszik a legjobban, ő azt mondta, hogy Isten tudja, hogy ki írta ezt a levelet. Hát ebben azt hiszem, hogy szerintem igazat tudunk neki adni, ő biztos nem téved ezzel a mondattal. Tehát aki írta ezt a nagyszerű levelet, a harmadik vers elején ír arról, hogy Jézus Krisztus nagyobb Mózesnél. Ez számunkra evidencia, tehát az első hallgatók számára, akik zsidó háttérből tértek meg, azért ez higgyék el a testvérek, hogy ez a mai szakasz, ami előttünk van, ez egy nagyon, nagyon bátorító szakasz volt nekik. Sok bennük zajló kérdést lecsillapított, és sok kérdést, ami bennük lehetett, megválaszolt ez a szakasz, és hát azért is szoktam mondani a testvéreknek, hogy amennyire csak lehet, vegyük a fáradtságot, és próbáljuk meg mindig az első hallgatóknak a fülével hallgatni. Ugye ezek zsidó keresztény háttérből tértek meg 2000 évvel ezelőtt, és egy Gyökösi Bandi bácsi szokta azt mondani, hogy azok a családok, ahol 2-3 generáció lakik együtt, az nagyon nagyszerű, de ott is hát vannak, mint mindenhol egy gyülekezetemből is generációs, hát vagy feszültségek, vagy problémák, vagy megoldandó dolgok, lehet, hogy nem problémák azok, csak akkor úgy mondom, hogy generációs különbségek azért az mindenhol van, hiszen ez korból adódik. És erre mondja az Bandi bácsi, hogyha gondoljuk el, hogyha egy nagyapa sokszor az unokáját nem érte, ahol van közöttük két generáció, akkor az új szövetség népétől a mi generációkig hány generáció telt el. Tehát venni kell a fáradtságot ez a mélyfúráshoz, hogy minél inkább vissza tudjuk görgetni az időt, amennyire nyilván tőlünk telik, és megpróbáljuk az ő szemükkel olvasni az igét, megpróbáljuk az ő szívükkel, fülükkel hallgatni az igéket, ezt próbáljuk meg most is. És hát látjuk azt, hogy már a bevezető is olyan fura, amikor az ószövetségi népet, tehát ezeket a zsidó keresztényeket, az ős nép, tehát ahonnan ők származnak, a pusztai vándorlás korába utal és csatol vissza az író, és már a bevezető olyan különös, a harmadik rész 7. verse, ezért, amint a Szentlélek mondja. Milyen érdekes, hogy nem azt mondja, hogy ez igen mondja, nem azt mondja, hogy Isten mondja, hanem a Szentlélek mondja, ez viszonylag ritka, de hát a Szentháromság titka fényében ez teljesen rendben van így, és mondja azt az igeverset, ami ebben a szakaszban háromszor is előfordult, tehát ez egy kulcs kifejezés, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek azzal, hogy próbára tettek. Bár látták tetteimet 40 éven át. Hadd kérdezzem azt a testvérektől, nyugodtan lehet jelentkezni, ki az, aki már az életében több mint 40 éve látja és tapasztalja Istennek a tetteit. Nagyon szép, nagyon jó. És annyi csodát átéltünk már, testvérek, hogy azt tényleg öröm lenne felsorolni, ha egyáltalán lehetne, de szerintem csak belekezdeni lehetne, meg valameddig eljutni. De Izrael népe életében is láttuk, hogy abban 40 évben hihetetlen csodákat éltek át. Azért az, hogy a Mózes megérintette a sziklát, és víz fakadt belőle, ettek mannát, ettek fürjeket, tűzoszlop, meg felhőoszlop vezette őket, tehát, és meg lehetne sorolni. És Istennek ezek a csodák, ha most így mondom, egy fél szavába se kerültek. Egy dologgal gyűlik meg Istennek a baja, ez pedig a makacs, konok, emberi szív. Mert Jézusnak is sokkal könnyebb volt lecsendesíteni azt a tengert, ami hullámzott, meg viharban volt, mint sokszor a bennünk zajló, tomboló viharokat lecsendesíteni. Mert mindig a kemény szívünkkel van legtöbbször baj. És hát Isten soha nem fogja erőszakkal megpújítani a mi szívünket. A Mi Atyánk sorozatnak abban a sorában, ahogy jöjjön a te országod, akkor láttuk azt, hogy Isten az ő uralmát, ugye jöjjön a te országod, az azt jelenti, hogy jöjjön a te uralmad a mi életünkben, azzal, hogy megvalósul a te akaratod, tehát nagyon összefüggenek ezek a gyönyörűen felépített sorok. Tehát amikor megvalósulhat az ő akarata, ott jön el, és oda jön el az ő ország és az ő uralma, és tehát az ő uralmát nem fogja senkire ráerőszakolni. Az ő uralmába be lehet lépni egy döntéssel. És ha ez megvalósul, na akkor puhul a szív. És akkor nem lesz kemény. Nem lesz kemény a szív. És hát hadd mondjam azt is, hogy Isten nem hagyja nyugton a mi kemény szívünk. Azért nem, mert szeret minket. És minél hamarabb le akar állítani, hogy az engedetlenség göröngyös útján, mert ez egy nagyon göröngyös út, a Jónási út, amikor távolodunk Istentől, vagy nem távolodunk, egyszerűen csak nem hallgatunk rá, már az is távolodás, ez senkinek nem jó. Tehát ezen az úton minél hamarabb le akar Isten állítani. Mert több következménye van a kemény szívűségnek. Ez az egyik. A másikat a harmadik rész, tizedik versében olvashatjuk. Ezért megharagudtam erre a nemzedékre, és ezt mondtam, tévejgő szívű ez a nép, mert nem ismerte fel az én utaimat. Hát a tévejgés tényleg, tehát akit a makacs szíve, a kemény szíve, ahogy olvashatjuk Isten igében, a csalárda szív, akit ez irányít, az tényleg nem ismeri fel az utait, és göröngyös úton megy, és botladozik. Ezért, ez az egyik következménye, hogy nem ismerték fel az utaimat, és tévelyektek. Ettől is Isten menteni akar bennünket, és ezért ez a 12. versnek ez a figyelmeztetés, amit hát nagyon nehéz visszaadni magyarul, hogy vigyázzatok testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve. Ez a vigyázzatok, hogyha visszaemlékszünk az október 30-ai bibliórára, ott a reformációról volt szó, és az volt a címe, hogy legyetek, vagy hát maradjatok folyamatosan a megtérés állapotában. Ez a szó is egy ilyen folyamatos, jelen idejű felszólítás, hogy állandóan vigyázzatok, maradjatok a vigyázásnak az állapotában, hát így lehetne magyartalanul visszaadni, de valahogy ez van emögött a kifejezés mögött, hogy állandóan vigyázzunk, és őrizzük magunkat. Ilyen szótári jelentések vannak, hogy lássátok, figyeljetek, óvakodjatok, vigyázzatok. Csia így fordítja, közületek senkit ne keményítsen meg a vétek tévejítő hatalma. Ez nagyon pontos fordítás, ez a vétek tévejítő hatalma. Hát a vétek már csak ilyen. Tévejít, tévejgésben próbál tartani, és az benne a nagyon fonák és ördögi, hogy minél inkább keményedik a szívünk, annál inkább vagyunk abban a hamis biztonságérzetben, hogy velünk minden rendben van. Hadd mondjak erre egy példát. Jézusnak nem, tehát soha nem az utált vámszedőkkel volt a legnagyobb baja. Soha. Soha nem a kiégett paráznákkal. Nem. meg nem is a kemény halászokkal, hanem mindig azokkal a kiszikkadt farizeusokkal, akik igaznak tartották magukat, és úgy érezték, hogy nincsen szükségünk megtérésre. Na ez a kemény szív a Jézus korában, amiről itt olvashatunk, hogy ezért óvakodjunk ettől, vigyázzunk, figyeljünk, hogy soha ne engedjük meg magunknak ezt a kemény szívűséget. És hát amikor készültem, és ideig jutottam, hogy hát mi a következmény a kemény szívűségnek, olvastam folyamatban a verseket, és hát láttam, hogy ez is következmény, ez is következmény, ez is, ez is, ez is. És végül a harmadik rész 19. verse, látjuk is, hogy nem mehettek be az ígéret földjére, Isten nyugalmába a kemény szívűségük miatt. Itt is egy újabb következmény, ez a végső következmény. Hát ez vezeti be a mostani szakaszunkat, és akkor ebbe vezető után szeretnék rátérni nem hosszan a mai szakaszra, de előtte a 13. verset még mindenféleképpen meg szeretném említeni, és ott egy kétbetű szót, ez pedig az, hogy ma. Nagyon fontos szó, és ezt is két megközelítésből még hadd villancsom fel a testvéreknek. Az első az, hogy buzdítsátok egymást minden egyes napon. Itt is ugyanaz a folyamatos jelen idejű felszólítás. Buzdítsátok egymást folyamatosan. Most megint ilyen magyartalul mondom, hogy állandóan maradjatok meg ebben a buzdítói lelkületben és állapotban, hogy mindig buzdítjátok egymást. És ennek a szónak is kiírtam a jelentéseit, kérni, vigasztalni, bátorítani, odahívni, meghívni magadhoz. Mindezt jelenti ez a buzdítani szó. Olyan gyönyörű és nagyon gazdag ez a szó és ez a jelentés, és hogy ezt miért is kell tenni, hát csak néhány sort hadd olvasok fel ennek a zsidókhoz írt levélnek, tehát ennek a gyülekezetnek a hátteréről. A szerző egy olyan gyülekezetet lát maga előtt, amely kezd megfáradni a hitben. És az a veszély fenyegeti, hogy hátat fordít a Krisztusban ajándékul nyert üdvösségnek. Azért gondoljunk bele, ezeknek a legrosszabb ebben az első században, most hát így mondom, hogy a legrosszabb, a zsidó keresztjének volt. Mert a rómaiak is üldözték őket, meg keresztjének voltak, és a zsidók is üldözték őket, mert már nem voltak zsidók, és ők úgy voltak vele, hogy hátat fordítottak az ősi hagyománynak. Tehát dupla támadás alatt voltak ezek a zsidó keresztjén emberek ebben az első században. Tehát nem csoda ez a megfáradás, de nem csak kívülről támadó üldöztetések fenyegetik őket, hanem általános belső megerőtlenedés. Feltételezhető, hogy ez a folyamat összefügg Jézus Krisztus visszajövetelének késlekedésével, ami Péter második levele szerint is sok gondot okozott a gyülekezeteknek. Hát ugye a késlekedés szó az bántja a fülünket, mert nyilván Jézus nem késik, de hát ők ezt az első században ezt úgy élték meg, hogy hát bizony késik, mert minden olyan hirtelen történt. Azért, hogyha belegondolunk az üt történet legnagyobb eseményeibe, akkor tényleg láthatjuk, hogy minden olyan hamar és gyors volt. Jézus három évig tartott a messiási szolgálata. Meghalt, harmadik napra föltámadt. Tehát 40 nap múlva elment a földről, 10 napra rájött a Szentlélek. Tehát várták, aztán Pálék is úgy voltak, hogy még a mi időnkben visszajön Jézus. Ezt írta a tesszalonikaiaknak a legelső levélben. Timótósi levélben már aztán finoman fogalmaz, és tudja azt, hogy én ezt már nem élem meg. Én meghalok, de Jézus vissza fog egyszer jönni. Tehát ők ott úgy érezték, hogy igenis késik, és jönnek, érték ezek a támadások őket, és hát tudjuk nagyon jól azt is, hogy a külső támadás az szörnyű. De sokkal jobban meg lehet erőtlenedni a belső támadásokban, amikor egy gyülekezet magát morzsolja föl, a belső ellentétek, meg ellenségeskedés, ahogy Pál mondja, hogy marjátok, faljátok egymást, ebben sokkal jobban el lehet fáradni. És ez a gyülekezet, ez így volt, elfáradt kívülről, belülről. És őket buzdítja, hogy bátorítsátok egymást. És ugye gondolkodtam rajta, hogy hát nem kérít lehetetlen, hogy egyik fáradt buzdítsa a másik fáradtat? És hát ezt annyira jó átélni és gyönyörű átélni, hogy igen, az egyik fáradt buzdítsa a másikat, mert akkor megtapasztalható, ami a példabeszédek könyvben olvasható, hogy amíg az egyik, tehát felüdít, amikor üdítünk másokat. Ez tényleg üdítő. És hadd olvassak fel a testvéreknek egy gyönyörű igaz történetet. Ha valaki ezt már hallotta, akkor elnézést, de akkor is hiszem, hogy bátorító lesz. Két súlyosan beteg ember feküdt ugyanazon korteremben. Tehát nem a legidillebb helyzet, korteremben fekszenek, mind a ketten betegek. És általában a hívő beteg se úgy szokott menni a kórházba, hogy én most ott missziózok. Hanem úgy szokott lenni, hogy kórházba kerülök, mert beteg vagyok, de mivel missziós lelkületem van, megosztom az evangéliumot, és megosztom az örömhírt. Ezt olyan jó átélni. És ez a tört egyik beteg bátorítja és buzdítja a másik beteget. Olyan gyönyörű. És egyikük minden délután felült az ágyban egy órácskára, hogy ezzel megmozgassa a szervezetét. Az ágya a kórterem egyetlen ablakához közelebbi volt. A másik beteg ember egész nap csak feküdt az ágyában, a plafont bámulva. Beszélgettek a családról, feleségről, gyerekekről, a katonakorukról, a nyaralásaikról, ahogy ez szokásos ilyen helyzetben. Az az ember, aki az ablaknál feküdt, minden délután, amikor felült, azzal töltötte az időt, hogy elkezdte közvetíteni a másiknak, mit lát az ablakon át a kinti világból. Ez se egy óriási nagy dolog, nem? Hogy kinéz az ablakon és elmondja, hogy miket lát, de mégis látjuk, hogy ez mégis egy óriási dolog. A másik ágyon fekvő embert egy idő után szinte csak ezek a színes beszámolók tartották életben, alig várta őket, ez volt minden változatosság az életében. Az ablak egy kellemes, tavacskával díszített parkra nézett. Vadkacsák és hattyúk úszkáltak a tavon, és gyerekek játszottak távelenyítós játékhajóikkal rajta. Szerelmes párok üldögéltek a színes virágágyások mellett óránkig, egymásba feledkezve. Miközben az ablak melletti beteg kimerítő részletességgel írta le a kinti világot, a másik folyton fekvő behunyta a szemét, és maga elé képzelte a látványt. Egy meleg délutánon az ablak melletti ember egy a parkon átvonuló karneváli menetről beszélt. Bár a folyton fekvő ember nem hallotta a zenészeket, maga elé képzelte őket a másik érzékletes leírása alapján. A napok és hetek teltek. Egy reggel a betegeket fürdetni készülő nővér az ablak melletti embert élettelenül találta az ágyában, mert az éjjel csendben elaludt örökre. Elszomorodva hívta a személyzetet, hogy kivigyék az elhunytat. Amint alkalom kínálkozott rá, a korábban a belső ágyon fekvő beteg kérte, hogy a másik ágyban fekhessen. A nővér szívesen segített, kényelembe helyezve őt az ágyon, majd magára hagyta. Lassan, fájdalmaktól gyötörve az ablak felé fordult az ember, és megdöbbenve látta, az ablak egy tűzfalra néz. Megkérdezte a nővért, hogy mi történhetett az eltávozott szobatársal, hogy olyan szépnek festett el az ablakon túli világot. A nővér elárulta, hogy ez az ember vak volt, így nem láthatta még a falat sem. Valószínűleg csak bátorítani akarta önt, mondta a férfinak. Gyönyörű ez a történet, ott volt egy vakember, aki foglalkozhatott volna a saját maga bajával, hogy én nem látok, miért vert meg így az Isten, okolhatott volna mindenkit, és ő nem ezt választotta, hogy most mindenkit okolok, mert ez a legkönnyebb út, hanem azt választotta, hogy én igenis buzdítani és bátorítani fogom ezt a szerencsétlen embert, aki ott fekszik a mellette, és hiszem, mert ezt már mindannyian átéltük és tapasztaltuk, hogy aki ezt választja, az tényleg fel fog üdülni, ezt Isten így találta ki, ez gyönyörűen működik, és ez így lehet. Ha vak volt az ember, akkor kitalált valamit. És ez nem hazugság volt, amit ő ott csinált, hanem bátorítás és buzdítás volt. És hát a másik, ugye mondtam, hogy két megközelítésben fogjuk azt, hogy buzdítsátok egymást, tehát a ma szót megnézni, hogy buzdítsátok egymást, hogy nem mindig az legyen, az egyik buzdítja a másikat, örökkön örökké, csak az egyik a másikat, hanem ez legyen kölcsönös, oda-vissza, mert ez jó. Ez jó, amikor nem csak mindig az egyik a másikat, hanem a másiknak is van szeme meg szíve arra, hogy visszabuzdít, vagy visszabátorítja a másik embert. A második jelentése pedig az, hogy ezt ma kell tenni. Tehát ez a ma, ez azt jelenti, hogy ma. A ma nem azt jelenti, hogy holnap, meg holnap után. Ez a pokolban forralt legnagyobb hazugság az, hogy holnap. Ez egy annyira ördögi dolog, hogy majd holnap megtérek. A megtérés és a megújulása egy idő van, mindig ez a ma. Ma ne keményítsétek meg a szíveteket, mert holnapból semmi nem lesz, hogy holnap megtérek. Ma, ha az ő szavát halljátok. Háromszor van az igevers ebben a szakaszban. Ne keményítsétek meg a szíveteket. És akkor még a negyedik rész első versét nézzük meg. Mivel még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel ígéretek, gondosan ügyeljünk arra. Itt is egy nagyon bonyolult kifejezés van, ezért lehet, hogy mégis Pál írta ezt a levelet. Nagyon bonyolult ez a kifejezés, és ezt Csia úgy adja vissza, hogy féljünk attól, hogy nem élünk a megtérés lehetőségével, és elkésünk üdvözülni. Ez annyira jó, hogy még egyszer felolvasom. Féljünk attól, hogy nem élünk a megtérés lehetőségével, és elmulasztunk üdvözülni. Ez van szó szerint a görögben. Féljünk attól, hogy elmulasztunk üdvözülni. Nem tudom, hogy már gondoltunk-e abban, legalább eljátszottunk-e azzal a gondolattal, hogy ott állunk a trón előtt, és netán azt mondaná Jézus, hogy nem ismerlek téged. Nem tudom, hogy ezzel már gondolkodtunk-e. Vagy azon, hogyha ma meghalnánk, hogy szerintem senki nem kapott arra ígéretet, hogy 100 éves korunkig fogunk élni. Senki nem tudja, hogy meddig fogunk élni, csak Isten. Ha esetleg ma ott állnánk a trón előtt, vagy tudnánk azt, hogy ma meghalunk, akkor nyugodt lenne a szívünk, és tudnánk azt mondani, hogy igen, üszbizonyosságom van. Ha az válasz határozottan, hogy igen, az nagyon jó, akkor, hogyha nem vagyunk hamis biztonságérzetben, akkor nagyon jó, ha válaszunk egy határozott igen. De hogyha nem tudjuk ezt őszintén mondani, hogy igen, Uram, én ma nyugodtan ott szemedbe mernék nézni, akkor valami baj van, de az örömhír az az, hogy ma is szól az örömhír, mert szól, és ma sem kell megkeményíteni a szívünket. Pontosan azt olvasjuk a 4:2-ben, mert nekünk is hirdették az evangéliumot, mint azoknak is. Van egy olyan fordítás, ami azt mondja, hogy minket is evangélizáltak. A Szentlélek az evangélizál. Minket is bátorítottak, puhították a szívünket, és ezt ne értsük félre, a puha szív az nem ilyen gerinctelenségre utal, hanem hogy inkább ilyen formálható és alakítható. Ezt jelenti a puha szív, alakítható Isten Szentlelke által. Igen, a hit az egy ajándék, de lehet kérni ezt az ajándékot, és lehet elfogadni ezt az ajándékot. És hát azt olvashatjuk, hogy nem használt az ige. Ezt azért nagyon fura olvasni, mert az ige az használ, az arra van, az a természete, hogy használjon. Akkor nem használ, ha nem párosul hittel. De hát az ige az nem azért van, hogy lamentáljunk fölötte, meg nem azért van, hogy meditáljunk fölötte, meg ábrándozzunk fölötte, hanem az ige arra van, hogy megcselekedjük. Egyedül erre van. Cselekedni kell az igét, nem elmékedni fölötte. Az is nagyon jó, meg fontos, hogy megértsük, de aztán a kijelentett, megértett igét cselekedni kell, mert akkor robban. Erre mondok egy történetet, volt egy viccesebb lelki pásztor, aki utazott valahol, mert hívták külföldre szolgálni, és nagyon a nagy biztonsági rendszeren a repülőtéren kérdezték, hogy mi van a táskájában. És azt mondta, hogy bomba. És hát lezárták ott hirtelen mindent, nagyon megijedtek. Aztán kiderült, hogy ez egy vicces lelkipásztor, mert mondta, hogy hát a Biblia van benne. De hogyha valaki azt megteszi, az tényleg robban, ha valaki azt szerint él, hogy itt pont a 4:12-ben van a dynamis szó, ebből van a dinamit, tehát tényleg robban. Ha azt hagyjuk az életünkbe és cselekesszük, akkor az tényleg robbanni fog. És ható. Luther Mártont ez nagyon lenyűgözte, és elhett a Calvint is. Calvin mondta azt, hogy a hit nem választható el az igétől, az ige pedig a hittől elválasztva semmit sem használ. Egy zsidókhoz írt levélíró is ezt mondta, hogy nem használt nekik a hirdetett ige. Az ige csak úgy közli velünk erejét, ha a hit utat csinál neki. Luther pedig, e világ minden ördöge, ha elnyelni akarna minket, meg nem rémítene, mi rajtunk nincs hatalma, a világ ura gyújjon bosszúra, mármint a sátán, nincs ereje már, rá ítélet vár, az ige porba dönti, sőt, ezt a németben a Wörtlein szót használt, hogy egy igécske, egy kis szócska, ami Istentől van, az romba dönti a sátánt. Egyetlen egy Isten szájából kívül pici igécske is romba dönti őt. Ilyen az ige. Erről szól a 4:12 is, energész, energia van benne, dynamis van benne, csak cselekedni kell. Ha ez így lesz, hogy nem keményítjük meg a szívünket, és azt is tudni kell, hogy a Bibliában a szív az jelenti az értelem központját, az akarat központját, és az érzelem központját is, tehát a teljes embert. Tehát se az érzelmünket ne keményítsük meg, se az értelmünket, se az akaratunkat ne keményítsük meg. Ha ez így lesz, akkor beléphetünk az ő nyugalmába. Ez, ahogy van, én is nagyon jól imádkoztam, ez kettőt jelent, az egyik a megtérés, hogy már itt belépünk az ő nyugalmába, a másik, hogy meg majd az a végső nyugalom. De oda csak az fog belépni, aki már itt belépett az ő nyugalmába. És befejezésül még ezen gondolkozzunk el közösen, hogy Istennek a nyugalma mennyire jellemez minket. Annyira nyugtalan világban élünk. Annyi hatás ér minket. És gondoljunk egy napunkra, reggel előveszük az igét, fáradtam, álmosan, 5-10 perces csendességet tartunk, utána indulunk. Ez való természet is, hát utána 6 napon át dolgoz, mondja Isten, 7. napon viszont pihenj meg, ő is így csinált, tehát dolgozni kell. 5-10 perces jó hatás, utána meg dömping, jön ránk a rossz hatás. Munkahely, iskola, osztálytársak, munkatársak, média, hát ezek nem jó hatással vannak ránk úgy általában. Ha Isten kegyelméből jó munkahelyen vagyunk, akkor tudom, hogy igen, de úgy általában azért ez nem így van. Tehát nagyon kell arra figyelnünk, hogy jó hatásokkal találkozunk, és jó hatásoknak tegyük ki magunkat. Isten igéje biztos, hogy jó hatás. És Jézus is azt mondja, hogy Én békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom nektek, hogy a világ adja, hanem olyan békességet adok, amit a világ nem tud adni, de elvenni se tud. Olyan békességet adok, amit csak én tudok adni, és ezért ne nyugtalankodjék a ti szívetek, menjetek be Isten nyugalmába, és békességet adok nektek, mondta Jézus Krisztus. És ez annyira bátorít engem, hogy Isten békességnek az Istene. Soha nem esik zavarba, nem tud a világban olyan esemény történni, hogy őt zavarba hozza. Hát ha a világban nem tud ilyen esemény történni, akkor az én életemben se tud olyan esemény történni, hogy ő most kétségbe essen, hogy akkor mit tegyünk. Mindent kézben tart Isten. Egy szavába kerül, és minden megoldódik. Erre mondta Luther, hogy a sátán és Isten sátánja. Tehát láncra van verve, akármit nem csinálhat. Ez nagyon bátorít, és nagyon, nagyon jó dolog. Bevonulhatunk Istennek a nyugalmába, és ezt tegyük is meg. Tehát ha ma hittel fog párosulni a hirdetett ige, akkor bevonulunk az ő nyugalmába, akkor nem keményítjük meg a szívünket, hanem alakíthatóvá és formálhatóvá tesszük, és éljük meg azt is, hogy buzdítsuk és bátorítsuk egymást. Kit kell magunkhoz hívni, kihez kell esetleg átmenni, újra mondom, a bátorítani szó ezt is jelent, hogy odahívni, és még nagyon sok mindent jelent. Tegyük ezt meg, és éljünk ezt szerint. Hajtsuk meg testvérek a fejünket, és adjunk hálát Istennek azért, hogy az ő békessége jellemezhet bennünket, minden értelmet felülhaladó békesség, és ma se zárta le az utat, hogy ma nem jöhetsz be az én jelenlétembe, bemehetünk Isten jelenlétébe ma is. Tegyük ezt most is, imádságban is vonuljunk be az ő nyugalmába, és Martin téged kérnének, hogy vezess bennünket ezen az úton, imádkozzunk.